Isten igéjét olvasom János evangéliumának 12. fejezetének 38. versétől a 20. fejezet 18. verséig. Ezután az arimátiai József, aki Jézus tanítványa volt, de csak titokban, mert félt a zsidóktól, megkérte Pilátust, hogy levehesse Jézus testét. Pilátus megengedte neki. Elment tehát, és levette Jézus testét. Eljött Nikodémus is, aki először éjszaka ment hozzá, és mirhából és aloéból készült kenetet hozott, mint egy 100 fontnyit. Fogták tehát Jézus testét, és leplekbe takarták az illatszerekkel együtt, ahogy a zsidóknál szokás temetni. Azon a helyen, ahol Jézust megfeszítették, volt egy kert, és a kertben egy új sír, amelybe még senkit sem helyeztek. Mivel közel volt a sír, a zsidók ünnepi előkészülete miatt ott helyezték el Jézust. A hét első napján, korán reggel, amikor még sötét volt, a magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírbolt elől. Elfutott tehát, elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és így szólt hozzájuk. Elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hova tették. Elindult tehát Péter és a másik tanítvány, és elmentek a sírhoz. Együtt futott a kettő, de a másik tanítvány előre futott, gyorsabban, mint Péter, és elsőnek ért a sírhoz. Előre hajolt, és látta, hogy ott fekszenek a lepedők, de mégsem ment be. Nyomába megérkezett Simon Péter is, bement a sírba, és látta, hogy a leplek ott fekszenek, és hogy az a kendő, amely a fején volt, nem a lepleknél fekszik, hanem külön összegöngyölítve egy másik helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki elsőnek ért a sírhoz, és látott, és hitt. Még nem értették ugyanis az írást, hogy fel kell támadnia a halottak közül. A tanítványok ezután hazamentek. Mária pedig a sírbolton kívül állt és sírt. Amint ott sírt, behajolt a sírboltba, és látta, hogy két angyal ülött fehérben, ahol előbb Jézus teste feküdt, az egyik fejtől, a másik meg lábtól. Azok így szóltak hozzá. Asszony, miért sírsz? Ő ezt felelte nekik. Mert elvitték az én uramat, és nem tudom, hova tették. Amikor ezt mondta, hátrafordult, és látta, hogy Jézus ott áll, de nem ismerte fel, hogy Jézus az. Jézus így szólt hozzá. Asszony, miért sírsz? Kit keresel? Ő azt gondolta, hogy a kertész az, ezért így szólt hozzá. Uram, ha te vitted előt, mondd meg nekem, hová tetted, és én elhozom. Jézus nevén szólította. Mária. Az megfordult, és így szólt hozzá héberül, Rabbuni, ami azt jelenti mester. Jézus ezt mondta neki, ne érints engem, mert még nem mentem fel az atyához, hanem menj az én testvéreimhez, és mondd meg nekik, felmegyek az én atyámhoz és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti istenetekhez. Elment a magdalai Mária, és hírül adta a tanítványoknak. Láttam az Urat, és hogy ezeket mondta neki.
Ma húsvét reggelén, amikor Jézus halálát és feltámadását ünnepeljük, úrvacsorai közösségben is együtt leszünk. Ezért fennállva imádkozzunk, és valljuk meg bűneinket. Áldunk és magasztalunk téged, dicsőséges királyunk, mennyi és föld ura, aki előtt majd minden térd meghajlik. Csodálatos leborulni előtted ma húsvét reggelén, és ünnepelni azt, hogy te meghaltál értünk, vállaltad a halált, magadra véve minden bűnünket és nyomorúságunkat, minden gyarlóságunkat, és ezért mi szabadnak tudhatjuk magunkat. Szabadok vagyunk, mert mindaz, ami bennünket terhel, rád került, és és így az Atya gyermekeivé lehetünk. Köszönjük, Jézus, hogy vállaltad értünk ezt az áldozatot. És ünnepeljük a te feltámadásodat, amiben nyilvánvalóvá lett a gonosz felett aratott győzelmed. Mert így mi is mondhatjuk Pállal együtt, halál, hol a te fulánkod. Köszönjük, hogy te feltámadásod győzelmében is részesíteni akarsz bennünket. Olyan csodálatos most a te dicsőséged fényében állni. És így előtted állva, hozzuk most mégis mindazt, és szeretnénk eléd tenni, ami akadályoz bennünket abban, hogy lelkünk egészen szabadon veled szárnyaljon. Hogy a te dicsőséged egészen betöltsön bennünket. Atyánk, te ismersz bennünket. Ismered a mi szívünk gondolatait, titkait, a mi érzéseinket, a mi indulatainkat, a mi szavainkat, cselekedeteinket és mulasztásainkat. Atyám, bocsásd meg, hogy bár te gyermekeddé fogadtál bennünket, sokszor bennünket mégsem ez a tudat és ez a szeretet határoz meg, hanem sodródunk a világban, és teret adunk a mi emberi gondolatainknak és indulatainknak. Harcolunk, irigykedünk, feleslegesen beszélünk, és miközben olyan dolgok után vágyunk, ami annyira másodlagos, elveszítjük azt, hogy te légy az életünk középpontja és iránymutatója. De köszönjük, hogy ezt meglátva is újra eléd jöhetünk, és előtted borulhatunk le. Könyörülj rajtunk. Vonj újra magadhoz bennünket. Tisztíts meg, ajándékozz meg a te szent lelkeddel, hogy valóban lássuk azt, hogy mi az az életünkben, ami a homályt, a ködöt okozza, hogy tudjunk elfordulni a mi bűneinktől, a kereszted alatt hagyni, és felszabadulni a te bocsánatodban. Urunk, vágyunk arra, hogy átjárjon bennünket egészen a te dicsőséged, a te szabadításod öröme, a te szereteted. Így jövünk most eléd, hogy vizsgálj meg bennünket, ismerd meg szívünket, vizsgálj meg, és mutasd meg, hogyha nem a te utadon járunk valamiben. Hallgass meg, kérünk, csendben elmondott imádságunkat. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen.
Istenek igéjét, aminek alapján az ő szent lelke segítségül hívásával az ő üzenetét hirdetni kívánom nektek, János evangéliumának a már előbb felolvasott részéből olvasom a 20. fejezet első 10 versét. A hét első napján, korán reggel, amikor még sötét volt, a magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírbolt elől. Elfutott tehát, elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és így szólt hozzájuk. Elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették. Elindult tehát Péter és a másik tanítvány, és elmentek a sírhoz. együtt futott a kettő. De a másik tanítvány előre futott, gyorsabban, mint Péter, és elsőnek ért a sírhoz. Előrehajolt, és látta, hogy ott fekszenek a lepedők, de mégsem ment be. Nyomában megérkezett Simon Péter is, bement a sírba, és látta, hogy a leplek ott fekszenek, és hogy az a kendő, amely a fején volt, nem a lepleknél fekszik, hanem külön összegöngyölítve egy másik helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki elsőnek ért a sírhoz, és látott, és hitt. Még nem értették ugyanis az írást, hogy fel kell támadnia a halottak közül. A tanítványok ezután hazamentek. A hét első napján, korán reggel, amikor még sötét volt, a magdalai Mária odament a sírhoz. Mert ez a dolgok normális menete. Meghalt, és ez szörnyű. A fájdalom elhordozhatatlan, mert nagyon szerette őt. Végignézte Jézus anyjával együtt, amint szeretett mestere a kereszten szenvedett, majd kiadta a lelkét. Még előtte vannak azon a hajnalon is a borzalmas képek, amint felszegzik, amint felemelik a keresztet, dől belőle a vér, majd a lándzsa az oldalában. Máig hallja Mária a hangokat, a durva, gúnyolódó ordítozást, a titkon zokogók sóhajtásait, Jézus elhaló szavait. De megy a temetőbe, mert dolga van. A fájdalomban, az elviselhetetlen ürességben is megvan a dolgok menete. Nem akarjuk elhinni, mi történt, nem tudjuk felfogni, hogy az élet megváltozott végleg, de egyik nap mégis követi a másikat, jönnek a napok megállíthatatlanul egymás után. A hajnali sötétségben, a derengő homályban gyászolva megy ez a sírhoz, mert ez a dolgok helyén való menete. Mária nem vár semmit, nem vár csodát, nem remél semmit, nem hisz semmit. Csak megy a temetőbe, hogy sírjon. Azután majd hazamegy, elvégzi a feladatait, és megint kimegy. Így telnek majd el napok, hetek, hónapok, évek. Talán könnyebb lesz, biztos könnyebb lesz. A haláleset után is megvan a dolgok mindennapi menete. Mozdulatlan, nem változó, hosszan elnyúló, üres napok. Napok, amelyek csak jönnek, egyik a másik után. És nem várunk semmit, semmi rendkívülit, csak egy kis nyugalmat, egy kis békét. Éljük az életünket az ugyanolyan mindennapok mozdulatlanságában. Mélyre eltemetve szívünkben a csalódás, a fájdalom, és több más kicsi kis haláleset, hogy becsapott, hogy engem elhagyott, hogy kifosztott, hogy összetört, hogy oda lett a szeretet, oda lett a bizalom, nincs már reménység. Éljük az életünket. A napok jönnek egyik a másik után, és talán van egy hely, földrajzi, de inkább talán csak lelki értelemben, egyedül te tudod, ahova néha elmész. Az a hely, ahova jársz sírni, gyászolni. Az a te temetőd. Újra és újra meglátogatod ezt a titkos helyet. Ez a dolgok természetes menete. Elfogadtuk, hogy ilyen az élet, hogy ilyen ez a világ. Hogy dolgok elromlanak, megszűnnek, elpusztulnak, valaminek vége, de az élet megy tovább. Mária odament a sírhoz. És látta, hogy a kő el van véve a sírtól. Éppen csak odaért, éppen csak rápillantott, egy gyors pillantás, és összerándul a szíve. Átjárja az ijegység. A kő el van véve. Valami történt. Valami más lett. Valaki valamit tett. Mert a kövek csak úgy nem gurulnak el. A sírok maguktól nem nyílnak meg. Igaz, pénteken, amikor meghalt, megrendült a föld, de azóta nem volt földindulás, tudnánk róla. Az egész város érezte volna, de nem volt földrengés. A kő pedig nincsen a helyén. És ez nem a dolgok normális menete. Ez még rosszabb, mint eddig. Sokkal rosszabb, mint a halál utáni kiszámítható üresség. Mit tegyünk? Hogyan oldjuk meg ezt a váratlan helyzetet? Kihez forduljunk? Ki tud valamit mondani? A mozdulatlanságot, a semmi újat nem ígérő kora hajnali temető sétát egyszer csak felváltja az aggodalmas kapkodás, az ideges futkosás. Mária kétségbe esetten szaladni kezd. Elfutott tehát, elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és így szólt hozzájuk. Elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hogy hová tették. Elvitték, adja hírül. Csak rápillantott a sírra, éppen hogy csak ránézett, ahol valaki oda, ahol valaki valamit tett, ahol valami váratlan történt, ahol egyszer csak a dolgok kibillentek a normális menetükből. Rápillantott, de nem lépett be. Nem nézett körül. Mária azonnal tudta, tudni vélte, hogy mi történt. Hát persze, hogy a legrosszabb történt. Gondolja, jó itt már nem lehet. Semmi jó nem várható. Ezért elvitték. Valakik valamiért elvitték. Talán sírrablók voltak, és ők mozdították el a követ. Talán a zsidó vezetők, a szeretett mester ellenségei, egy újabb gyalázatos tettével találjuk magunkat szemben. Rohan a tanítványokhoz. Péter, János, hallgassatok rám, nincs ott a kő. Értitek, hogy ez mit jelent? Ki tudja most, hogy hol van a teste? Ki tudja, hogy meg lesz-e még egyszer? Még a gyászban, a fájdalomban sincs nyugalom? Miért kell még ennek is megtörténnie? Nem tudjuk, hogy ki tette, de ez a legrosszabb, ami történhetett. Egy felületes pillantás, és abban a pillanatban kirobbanó keserűség, mert mindenki ellenünk van. Valami történt. Valaki valamit tett. A dolgok megváltoztak. És te csak egy pillantás erejéig látod, és már mondod is a magadét. Nem gondolkozol, nem próbálsz körülnézni, nem próbálod megérteni, nem akarsz többet látni, nem akarod, hogy valami új nyíljon meg. Elég nekünk önmagunk. Mint a vízzel töltött lufi, amit gombos tűvel kiukasztanak. Folyik, árad belőlünk a panasz. Mondjuk a bajunkat, a bánatunkat, a keserűségünket, mondogatjuk a csalódásainkat, őrizgetjük a reménytelenségeket, féltjük a dolgok kialakult menetét, azt a titkos helyet. Úgy megszoktad már, hogy oda jársz, hogy soha nem változik meg semmi, hogy körbejárod a csalódást, a fájdalmat, a kis halált. Észre sem veszed, hogy közben már minden megváltozott, és minden mássá lett. A rossz hír mozgalmassá teszi a reménytelen bénultságban időző tanítványok reggelét is. Ők is szaladni kezdenek, mert valami történt. Valaki, nem tudjuk kicsoda, de valamit tett. Ha nem így lenne, Péter és János kora hajnalban biztos nem rohangálnának a temetőbe. Nincsenek is ehhez hozzászokva, hiszen temetőben nem szokás futva, loholva, kimerülve, lihegve érkezni. Ez nem a dolgok normális menete. Sokkal inkább csendben, elgondolkozva, visszaemlékezve szoktunk oda menni. Nem várunk ott semmi rendkívülit, csak békét, nyugalmat, imádságot. János a fiatalabb, hát ezért ő a gyorsabb is, ő ér előbb a tett színhelyére. Behajol a sírba, de nem lép be. Megvárja Pétert, előre engedi, Péter bemegy a barlangba, és nem mond semmit, hanem alaposan körülnéz. Péter látta, hogy a leplek ott fekszenek, és hogy az a kendő, amely a fején volt, nem a lepleknél fekszik, hanem külön összegöngyölítve egy másik helyen. Körbejáratja a szemeit. Itt minden a legnagyobb rendben van. Ez rendkívüli. hullarablás után ilyen. Valakik elvitték, de a lepleket, amibe a test be volt tekerve, azt maguk mögött hagyták. Annyi idejük volt ezeknek, és olyan rendszeretőek voltak, hogy mindent szépen összehajtottak és letettek. Valami történt, valaki valamit tett. De kicsoda? Nem érthető a végeredmény, nem áll meg a magyarázat, hogy elvitték. De akkor mivel, vagy kivel állunk szemben a váratlanban? Próbáljuk elemezni a helyzetet, megérteni az érthetetlent. Sírfosztogatók vannak, de ilyet nem tesznek. Péter alaposan körülnéz a sírban. Nem csak egy pillantás ez, mint Máriáé, ami egy gyors ítélet hozatallal jár. Nem. Péter vizsgálódik, gondolkodik. Nem tudja, mire vélni a dolgokat. Hiába jár az agya, hiába nézelődik, nem jut előbbre. Különben is nehéz a szíve. Mert amikor utoljára látta a mestert, megtagadta őt. Pedig nem akarta, de mégis ez lett belőle. Ígéreteket tett, de nagyon nehéz idők jöttek. Nem úgy alakult, mint akkor gondoltad, amikor lelkesen fogadkoztál, tiéd vagyok, Uram, hanem körbevettek a sötétség erői, maguk alá temettek, a gyengeség, a bűneink, az álhatatlanságunk, a nehéz történelmi helyzet, a családi kudarc, vagy éppen a jólét csábítása, és ezért megtagadtad, elhagytad őt. Magaddal cipeled a lelkiismeret furdalása, bűnbánat, mázsás terheit. Az ilyen szív pedig nem lát. A gazdája néz, alaposan megfigyel mindent. Gondolkodik, értelmez, elemez, számol, magyaráz. A fejével igen, de a szívével nem lát. Az előbbi meg nem elég. Nem ad megnyugtató választ, pedig itt valami tényleg történt. Itt valaki valamit tett. A jelek nyilvánvalók, letagadhatatlanok. A halott nincs itt. A leplek szabályosan összehajtogatva. Nem lehettek a sírrablók, nem lehettek zsidó vezetők. De mire mutatnak a jelek? Péter töprengve fordul ki a sírból. És akkor bement a másik tanítvány is, aki elsőnek ért a sírhoz, és látott, és hitt. János is szerette Jézust, ahogy Mária. Ő a szeretett tanítvány, aki mindezekről szemtanúként beszámol. János is ott volt a keresztre feszített mellett. Jézus anyját bízta Jánosra, hogy majd gondját viselje, amikor ő már nem lesz vele. Ez a János bemegy, lát és hisz. Nem csak pillant, hogy aztán azonnal belekezdjen abba, ami mindig az ő mondani valója, az ő baja, az ő fájdalma. Nem csak néz értelmezőn, megoldást keresőn, de végül mégis gyümölcstelenül. Ő többet lát. Többet lát, mint a saját baja. Többet lát, mint amit megvizsgálhat, elemezhet, megfoghat. Ő látja a láthatatlant. Ő hisz. Valami történt. A kő el van hengerítve, valaki valamit tett. Valamikor csak rápillantunk a jelekre, tovább megyünk, mintha mi sem történt volna. Vagy kétségbe esett kapkodásba, szaladgálásba kezdünk. Azután valamikor alaposan körülnézünk, gondolkodunk, vitatkozunk, keressünk, bár csak nem maradnánk ezen a ponton. Mert valamikor megadatik, hogy lássuk, hogy mi történt. Hogy kitette. János lát. Lát és hisz. Valami történt, mert a temetőben nem az vár már, amire számítottál. Jézus feltámadt. Ezért és egyedül ezért változik meg a dolgok mindennapi menete. Nem a rablók forgatták fel, nem a zsidó vezetők vitték el Jézus testét, nem a gonoszság erői nyomultak tovább előre, hanem valaki valamit tett, az atya, kihozta a halálból az egyszülött fiát. Ő hengerítette el a követ. Jézus feltámadt és győzelmet vett a halálom. Él, uralkodik és cselekszik. És János számára minden más ezen a reggelen. Amint hittel magához ragadja a feltámadt Jézus valóságát, minden más fényben tűnik fel. Nézd meg jól azt a titkos helyet, ahova sírni jársz. Akár a lelkedben csak, akár egy hely is. És lásd, ott van melletted Jézus. Ott áll melletted Jézus, aki él. Ő nem maradt a sírban. Valami végleg megváltozott, kő el van hengerítve, a test nincs ott, a leplek össze vannak hajtva, mert Jézus feltámadt, mert Jézus él, és belép most a titkos helyedre. Belép most arra a titkos helyre. Nem azért, hogy elítéljen, nem azért, hogy lekicsinlően megmosolyogjon, nem azért, hogy kioktasson, hanem azért, hogy megváltozzon a dolgok normálisnak hit menete, hogy reménység, hogy gyógyulás, hogy élet fakadjon ott, ahol ennek ellentéte a halál mozdulatlansága, bezártsága, a csalódás, a fájdalom uralkodott. Talán továbbra is ki fogunk járni a temetőbe. Igen, továbbra is emlékezni fogunk elveszett álmokra, csalódásokra, fájdalmakra, kudarcokra, kis halálokra. De mindez már másképpen. Mert húsvét hajnalán az élet fejedelme végérvényes győzelmet aratott a halál erői felett. És ha azok az erők még itt is vannak velünk és körülöttünk, mert itt vannak, semmi sem a régi már. Azok már legyőzettek. Az erejük elvétetett. A hatalmuk oda lett. Mi már ahhoz tartozunk, aki elmozdította a követ. Ahhoz, aki kijött a halálból. Ő velünk van. És azért borítja fel a dolgok mindennapinak mondott menetét, még ha már meg is szoktuk azt, hogy a vigasztalásával, hogy a szeretetével, hogy a jóságával körülöleljen. Itt van előtted a jel. A kő el van hengerítve, a sír üres. Mi lesz veled ma? Rápillantasz, és tovább mégy, mintha semmi sem történt volna. Felkavarez, megijedsz, ideges kapkodásba kezdesz, rohangálsz. Hosszú magyarázkodásba fogsz, elemzed. Gondolkodsz, vitatkozol, rákeresel, hogy lehet, hogy nem lehet. Vagy pedig egyszerűen csak látsz és hiszel. Boldog ember az, aki húsvét reggelén látja a feltámadt urat, beengedi a maga életébe, és az élet támad fel benne. Amen.
Köszönjük, Atyánk, hogy ma húsvétnak, a feltámadásnak az ünnepén megérintetted életünkbe azokat a titkos helyeket, azokat a fájdalmas pontokat, ahova újra és újra visszavonulunk, ahol oly sokszor úgy éreztük, hogy egyedül vagyunk, mert ezt senki nem értheti, és senkivel nem tudjuk megosztani. Köszönjük, Úr Jézus, hogy Te, mint élő Úr jelentél meg ma előttünk, aki ott vagy, ami titkos, fájdalmas helyeinken, aki átélted minden fájdalmunkat, aki velünk vagy minden mélységünkben, minden kilátástalanságunkban, minden reménytelenségünkben. Köszönjük, hogy mellettünk vagy, még ha nem is látjuk pontosan az utat és az irányt, de azt tudhatjuk, hogy Te fogod a mi kezünket. Kérünk, adj nekünk békességet és bizalmat, beléd vetett bizalmat, hogy amikor bizonyos jeleket kapunk, akkor ne ítélkezzünk nagyon gyorsan, ne gondoljuk úgy, hogy mi fölmértük a helyzetet is, és újra valami szörnyű dolog történt. Ne a panasz áradat zúduljon ki a mi szívünkből és a szánkból, hanem tudjunk olyankor is a te kezedbe kapaszkodni, és megvárni, míg megértjük, hogy lássunk és hihessünk, mert te vagy az, aki értelmet adsz, még a fájdalomnak is, a mélységnek is. Mert te vagy az, akivel együtt végighaladhatunk az úton. Mert te nem csak a fájdalomba viszel magaddal, de a te dicsőségedbe is magaddal viszel, és felemeled a mi tekintetünket, és rád nézhetünk, és a te dicsőséged ragyog ránk, és átformálsz a te saját képedre és hasonlatosságodra. Köszönjük, hogy most így lehettünk közösségben veled is egymással. Köszönjük az úrvacsorai közösséget. Köszönjük a bűnbocsánatnak az ajándékát. Köszönjük a te szeretetednek a jelenlétét. És így kérünk azokért, azokért a testvéreinkért, akiknek különösen is mély és nehéz a fájdalom az életükben. Mert gyászolnak, mert elveszítettek valakit, aki nagyon fontos volt, életük része volt. Uram, kérünk, hogy mutasd meg magadat nekik, hogy ott vagy mellettük, és fogod a kezüket, és emeld fel az ő tekintetüket, hogy meglássanak téged, a te dicsőségedben is, és azt a dicsőséget, amelyre elhívtál bennünket. Kérünk ezen az ünnepen különösen is vedd körül őket a te szereteteddel. Könyörgünk azokért, akik betegek, akik magányosak, akik fájdalmak között élnek. A te gyógyító kezedet nyújtsd ki feléjük, és ők is hadd tapasztalják meg azt, hogy ha késik a segítség, és látszólag nem jön az enyhülés, te akkor is ott vagy velük, és te adsz erőt mindenhez. Urunk, kiáltunk azokért, akik nem tudnak ma nyugodtan ünnepelni, mert a gátakat építik, mert remegnek attól, hogy újra áttör a víz, mert ott kellett hagyni otthonaikat. Uram, könyörgünk értük, hogy készítsd el az ő számukra is a szabadulást. Te tartsd meg ezeket a gyenge átázott gátakat, hogy a víz ne hódítson nagyobb teret. Te őrizd meg azoknak a szegény embereknek a házait, az életét. Urunk, könyörgünk, hogy állítsd meg az árvíznek a növekedését, és könyörülj a te népeden. És Urunk, eléd visszük a mi országunkat is. Kérünk, hogy adja te gyermekeidnek világosságot, bölcsességet és erőt, hogy meglássuk, hogy mikor, hol, mit kell mondanunk és mit kell tennünk. Hogy téged tudjunk képviselni, téged tudjunk hordozni, hogy a te országodnak a jelévé tudjunk válni. Kérünk, hogy a te mindenható hatalmaddal irányítsd a választásokat, és te könyörülj a mi országunkon. Te adj ébredést, megújulást, békességet. Jézus Krisztusért kérünk, aki így tanított imádkozni, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe. De szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.